műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Ki ne szeretné biztonságban tudni mind a személyes, mind a vállalkozásával kapcsolatos adatokat? Ezen adatvédelem érdekében vezették be 2018. május 25-én az Európai Unió országaiban a GDPR rendeletet, amely szabályozza a vállalkozások és a szervezetek részére a személyes adatok gyűjtését, tárolását és kezelését. Ez a szabályozás jelen van az online térben is, de mégis sok felhasználó a saját kezével, pontosabban a gombnyomásával engedi meg, hogy erejét veszítse a GDPR. De arra is érdemes lenne odafigyelni, hogy a különböző közösségi médiás felületeken mennyi adat van nyilvánosan közzétéve. Témánk GDPR a digitalizációban. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Székely Barnabás, adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Kezdjük azzal, hogy régóta lehet hallani a GDPR kifejezést, de mégis fontosnak tartanám tisztázni, hogy ez mit is jelent, miért volt szükség rá.
Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor a válasz az lenne, hogy azért volt szükség rá, mert a technológiai fejlődés az felgyorsult, és addig, amíg 95-ben elfogadták az első adatvédelmi irányelvet, amelyet Románia jóval később ugye a nem sokkal az EU-s csatlakozás előtt implementált, azóta 95 óta megjelentek az okosórák, megjelentek az okostelefonok, minden nap a sajtó tele van a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírekkel, szóval azt mondhatjuk, hogy maga az adatokat gyűjtő eszközök megsokasodtak, az adatgyűjtés módja is megtöbbszöröződött, és az is, ahogyan ezeket az adatokat feldolgozzuk, összekapcsoljuk, maga számítási kapacitás is jóval megnőtt ahhoz képest, amiről beszéltünk 95-ben, és ezt felismerve az Európai Unió azt mondta, hogy szükség lesz egy új adatvédelmi törvényre az irányelv helyett, amelyet ugye mindegyik tagállam a saját tehetsége szerint implementált az a jogrendszerbe, és látták azt, hogy ez nem elég hatékony, szükség lenne egy egységes szabályozásra, ezért lett a GDPR, ami egy rendelet, és ami közvetlenül alkalmazandó minden tagállamban. És a GDPR-nak az a célja, hogy a kontrollt azt gyakorlatilag a felhasználók a magánszemélyek kezébe adja, és ők tudják befolyásolni azt, hogy ki kezelje az ők adataikat, mennyi ideig kezeljék, illetve sokkal nagyobb számon kérhetőséget tesz lehetővé az adatkezelő szervezetek részére, legyen ez vállalat, legyen állami intézmény, vagy esetleg egy másik magánszemély.
Mint egyszerű magánszemély, milyen adatokkal, milyen adatok védelmével lehet találkozni akkor, amikor GDPR-ról beszélünk? Melyek azok a területek, ahol véd minket ez a szabályozás?
Gyakorlatilag a GDPR a személyes adatokra terjed ki, és azon a személyes adatkezelések azok típusaira, amelyek elektronikusan történnek, illetve az, ami papíron történik, az arra csak akkor terjed ki, hogyha egy nyilvántartási rendszer részét képezik. Hogyha például elmegyek egy konferenciára, és kapok egy névjegykártyát, és beteszem a fiókba, akkor nyilvánvalóan ezekre az adatokra a GDPR nem lesz alkalmazandó, nem kell megfelelnem a GDPR-nak csak azért, mert kaptam 2-4 kártyát egy konferencián. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az élet összes olyan területére vonatkozik a GDPR, ahol személyes adatokról beszélünk, és igazából ez egy nagy kérdés, hogy rendben van, nem is számít személyes adatnak. És az európai megközelítés az egy nagyon tág megközelítés, amely az IP címtől kezdve a lábmérettől, nyilvánvalóan a személyi szám, a telefonszám, lakcím, egészen odáig, hogy milyen érdeklődési körünk van, mit vásárolunk, mennyit költünk, mennyi a fizetésünk, milyen nemünk van, milyen a származásunk, vallásunk, és így tovább ezek mind személyes adatnak számítanak, viszont sok esetben akár olyan adatok is, amelyről azt mondanánk lehet így első nekifutásra, hogy hát ez talán nem személyes adat, de azt mondja a GDPR ebben a nagyon széles körű megfogalmazásban, hogy bármilyen olyan információ, ami az egyénhez kapcsolódik. Szóval, ha egy egyénhez tudjuk kapcsolni az információt, akkor az már személyes adat. Gyakorlatilag, hogyha készül egy csoportkép, és azon felismeretek vagyunk, akkor személyes adatnak számít, ugyanígy személyes adat az autónak a rendszáma, mert hogyha mondjuk egy idegen nem is tudja azonosítani a rendszám alapján tulajdonos, de ugye a megfelelő állami szervek erre képesek, és megvan ez az összekapcsolhatóság, ennek a lehetősége, ezért ezek is személyes adatnak számítanak, még akkor is, hogyha néha a kételyek merülnek fel ezzel kapcsolatosan.
Van olyan személyes adatunk, amelyet nem védi jelenleg a GDPR?
Csak olyan eseteket tudunk említeni, amikor gyakorlatilag fizikai formátumban vannak ezek az adatok kezelve, és mondtam, hogy nagyon fontos, hogy és olyan módon, hogy ezek nem képezik egy nyilvántartási rendszer részét, hogyha azt mondjuk, hogy valamikor írtunk egy levelet, még rég, ugye, amikor régen kézzel írtuk a leveleket, és mondjuk írtunk hatodikos korunkba egy szerelmes levelet, akkor önmagában ez a levél nem fogja élvezni a GDPR védelmét. Nyilvánvalóan, hogy emellett azt is meg kell említsük, hogy önmagában, mivel a kézírás az egyedi, itt is akár lehetne vitatkozni, hogy akkor ez mennyire személyes adat. Hát mondhatjuk azt, hogy a diplomatikusok vagyunk, hogy személyes adat, de nem esik a GDPR hatája alá. Úgyhogy nagyon kevés olyan eset van, vagy ha azt mondjuk, hogy van egy olyan tömegfotó, mondjuk egy maratonról, ahol nem vagyunk felismerhetőek, mert nagyon távolról fényképezték, vagy háttal vagyunk, vagy egyszerűen csak olyan sok ember van rajta egy tömegfotó esetén, ahol nem lehet egy-egy embert olyan részletesen látni, hogy felismerhessük az arc alapján, vagy egyéb testhelye alapján, mint tetoválások és hasonló. Nyilván, hogy ilyen esetben megint csak nem beszélhetünk arról, hogy erre a fényképre vonatkozna a GDPR.
A műsor felvezetőjében elhangzott az is, hogy vannak olyan helyzetek, amikor mi magunk felhasználóként érvénytelenítjük, vesszük el a GDPR-nak az erejét. Például, hogyha ellátogatunk egy weboldalra, és ott elfogadjuk az összes sütit, azaz cookie-t, akkor gyengítjük a GDPR-t ezáltal? Elveszíti az erejét?
Hát a GDPR önmagában nem gyengítjük, esetleg kitehetjük magunkat néhány veszélynek. Ugye alapvetően a sütikre egy másik adatvédelmi szabályozás, az e-privacy irányelv, uniós irányelv vonatkozik, amelyet Románia is beültetett a hazai jogrendszerbe 2002-ben, és ugye ezt azt mondja, hogy bármilyen esetben, amikor egy szolgáltatás során a mi eszközünkön ugye elhelyez információkat, ugye a cookie pont így működnek, hogy a mi telefonunkon, a mi laptopunkon, asztali gépünkön elhelyeződik gyakorlatilag egy szöveges fájl, és önmagában ez a süti, és amikor következőben látogatunk arra a weboldalra, akkor már a weboldal tudja, vagy a webshop tudja, hogy mi korábban beállítottuk azt, hogy mi magyar nyelven szeretnénk használni, így nem kell újból beállítsuk, hanem emlékszik erre, vagy tudja azt ugye, hogy megnéztünk mondjuk 3 terméket, amit lehet nem tettünk a kosárba, és amikor újból meglátogatjuk, akkor megjelenik ajánlásként ez a termék, hogy ezt vagy azt vedd meg, vagy amit egyébként ugye gyakran, amivel gyakran találkozunk az ország legnagyobb ilyen marketplace-én, amit mindenki ismer, ugye ha vásárolunk néhány dolgot, akkor már utána egyből ajánlja a kapcsolódó termékeket, vagy ha visszalátogatunk az oldalra, akkor ugyanígy ajánlja. És mivel a felhasználó eszközén tárolja ezeket a szöveges fájlokat maga az oldal kezelőjén, ezért szigorú szabályok vonatkoznak erre, és amennyiben ezek a cookie-k személyes adatot is tárolnak, vagy össze kapcsolatba hozható az egyénnel. Például az, hogy milyen, mi az IP címünk, ez személyes adatnak számít, de az is, hogy milyen nyelven szeretnénk egy oldalt böngészni, ez személyes adatnak számít. Hogyha ez a feltétel is fennáll, akkor ilyen esetben a GDPR is alkalmazandó. Az, hogy elfogadjuk a sütiket, itt igazából az a fő probléma, hogy nem értették meg az oldalak működtetői, a platformok és webshopok működtetői, nem értették meg, hogy igazából ez a megfelelés, a jogi megfelelés az nem szabad tönkretegye a felhasználó élményt, ez a banner gyakorlatilag az oldal struktúrájához kell igazodjon, a weboldal színéhez, ne legyen egy ilyen blokkoló effektus, amikor az oldalt meglátogatjuk, akkor az egész oldal ne sötétedjen el, amíg el nem fogadjuk a kukikat, hanem mondjuk ez legyen lent elhelyezve egy pici banneren, és hogyha valaki szeretné a sütiket beállítani, akkor ugye rákattintva az ott levő gombra, akkor ugye jöjjenek fel a részletek, és ne egyből a felhasználót bombázunk minden információval. Azért, mert ugye az történik, hogy most már igazából, ahogy említetted, mindenki mindent elfogad, csak azért is, mert szeretnénk ugye az oldalt meglátogatni, és nem szeretnénk azzal 5 percet eltölteni, hogy beállítjuk a kukikat, hogy melyik kukit kérjük, melyiket nem. Illetve van ott még egy megközelítési hiányosság, hogy nagyon sok oldal ugye oda helyezi azt a gombot, hogy minden sütit elfogadok, accept all, de azt nem teszi oda, hogy reject all. És igazából erre vonatkozom, már vannak adatvédelmi ügyek, ahol kimondták az európai adatvédelmi hatóságok, hogy ez úgy működik csak jogszerűen, hogyha a mindent elfogadok mellett van egy olyan gomb, és mindent elutasítok. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem indulnak el a cookie, mert a cookie-nak van több változata, és az, ami feltétlenül szükséges az oldal alapműködéséhez, azok a sütik elindulnak, és a többi nem. És hogyha a legtöbb weboldalon lenne egy ilyen gomb, hogy reject all, mindent elutasítok, akkor nyilván, hogy a felhasználók egy kattintással tovább tudnak jutni a keresett tartalomhoz. Magában az, hogy elfogadjuk, az attól függően, ezek a sütik mit mérnek, attól függően mondhatjuk azt, hogy kockázatot jelentenek számunkra, vagy nem. Tudjuk azt nagyon pontosan, hogy a Facebook Pixel, a Google Analytics, és még nagyon sok olyan ilyen követő kuki van, amely gyűjti rólunk az adatokat nagyon sok helyen, most már kevésbé jellemző, de régebb láthattuk, hogy például olyan oldalakon, híroldalakon voltak ilyen gombok, hogy lájkoljuk, megosztjuk azt a cikket, és hasonló is ezáltal gyakorlatilag a Facebook, a Google és a többi nagy tech óriás nem csak azt a tevékenységet tudta követni, amit mi az ők oldalaikon, vagy az ők szolgáltatásai során kifejtettünk, hanem más oldalakon is tudott minket követni, és ezáltal egy még pontosabb profilt tudott létrehozni, és akkor, amikor személyre szabott reklámot jelentett meg nekünk, akkor az az érzésünk, hogy wow, kitalálta, hogy pontosan mit szeretnénk vásárolni. Ennek csak az a veszélye, hogy ha például csak a reputációkra gondolunk, vagy nagy marketplace oldalakra, hogy sok esetben a sütiknek a használata azzal is kapcsolatban áll, hogy azt a szolgáltatást, ezt a terméket igazából drágábban fogják nekünk megjeleníteni a webshop, azért, mert tudja, hogy nagyon érdeklődünk az a szolgáltatás, hogy termék iránt, tudja, hogy már többször megnéztük, szóval már nagyon szeretné megvásárolni, vagy ugye például ugye nagyok a Facebook, a Google sokszor akár előre tud vetíteni egy vásárlásnak, egy termék beszerzésének az időpontját előre tudja vetíteni, például, hogyha szaladunk, és a futócipőnk már mondjuk másfél éves, két éves, akkor lehet, hogy megjelenik nagyon pontosan, nagyon jól időzítve egy reklám, hogy itt van egy akciós futócipő, milyen jó, és vedd meg. Van egy ilyen része is, hogy akár többet fizethetünk egy olyan termékért, amiért valaki más, aki például lehet, hogy a különböző megoldásokkal, vagy ilyen privacy barát böngészőkkel blokkolja a sütiket, ő lehet, hogy kevesebbet fizetne. Ez a reputációknál kifejezetten jelen van, de egyébként a világ legnagyobb marketplace is dinamikusan áraz, és minél inkább érdeklődünk bizonyos termékek terméscsoportok iránt, annál nyilván megy fennebb az ár, illetve tudják ugye időzíteni, hogyha például összekapcsolják ezeket az adatokat, például a házastársunknak a böngészési adataival, akkor lehet, hogy tudják azt, hogy épp a család babát vár, és akkor ugye jönnek a különböző reklámok, pelenk a babakocsi, és minden hasonló, és el tudom azt képzelni, hogy ezek a reklámok lehet, hogy kedvezményesen állítanak be egy árat, de igazából ez magasabb ár, mint ami a piacon elérhető máshol.
Itt elhangzott az ár kérdése, de arra gondoltam, hogy ami most már közhelyként is elhangzik, hogy kinek kellene az én személyes adatom, miért kéne ezt védjem, tehát mi magánszemélyek akkor miért védjük, vagy miért védessük a GDPR-ral a személyes adatainkat az online térben?
Egyrészt azért, mert a személyes adatokkal ugye könnyű visszaélni, gondoljunk arra például, hogy arra a jelentőségre, amit úgy hívnak, hogy sharenting, amikor a szülők vagy a rokonok nagyon sok tartalmat tesznek ki a közösségi médiában a gyerekről, indulatlanul lehet, hogy olyan élethelyzetben, ahol ami megalázó számára, vagy olyan fotót készítenek, ahol nincs megfelelően felöltöztetve, és akkor ezek a fotók később egy iskolai környezetben, egy kisebb közösségben előkerülhetnek, és ezzel lehet zaklatni őt. Ahogy telnek az évek, egyre több hasonló problémával találkoznak a pedagógusok az iskolákban. Egyrészt ezért, mert sokszor, ha nem gondolunk bele, akkor olyan azzal, hogy megosztunk túlzott információt, kellemetlenséget és akár ennél nagyobb problémákat is tudunk okozni mások számára. Ugyanakkor azért, mert látjuk azt, hogy fejlődik az informatika, fejlődik az adatbiztonság, de gyakorlatilag lassan nincs olyan vállalat, akivel kapcsolatosan ne jelentne meg hír, hogy meghekkelték, feltörték, megszerezték egyik másik adatbázisát, és ez azt jelenti, hogy igazából lassan azt lehetem mondani, hogy majdnem nincs olyan rendszer, ami feltörhetetlen, és ugye, hogyha nem áll érdekünkbe az adatot megosztani, vagy nem szükséges megosztani, akkor ne osszuk meg, mert tudjuk azt, hogy előbb-utóbb van esély annak, hogy harmadik felek kezébe kerül. De mondhatok egy olyan példát is, ami ugyancsak egy gyakori jelenség, hogy egyébként ez nem egy jogszerű eljárás, de előfordult az, hogy valakit azért tudtak ki a munkahelyéről, mert valamit lájkolt. Nyilván, hogy ez neki joga van, és mindenki azt lájkol, amit akar, de ebből is látszik egy ilyen láthatatlan dologból, hogy valaki valamit lájkol, egy posztot lájkol, egy hírt lájkol, hogy akármilyen következmény lehetnek. Hogy említettem, ez nem jogszerű itt Európában, hogy valaki azért, mert lájkol, azért kirúgják a munkahelyről, de mégis voltak ilyen esetek, amelyeknek nyilván voltak jogi következményei, munkajogi perek követték ezeket. De látszik az, hogy nagyon könnyű az információval visszaélni, és sokszor nem tudjuk előre látni ennek a következményét. És nyilván nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag vonuljunk ki a hegyekre, és éljünk úgy, mint a remeték, viszont mindig érdemes egy picit tudatosan gondolkozni, azt szokták mondani, hogy az internet nem felejt, bármit, amit nyilvánosan kiposztolunk, az gyakorlatilag ott lesz örökle, azt lehetne mondani, meg akkor is, hogy mi később töröljük, erről bárki, olyan valaki is, aki lehet, hogy a közösségi médiában nem ismerősünk, nem a hálózatunk része, ő is le tudja másolni, le tudja menteni, ugyanez igaz egy videóra, egy bejegyzésre is, és akkor érdemes, hogyha posztolni szeretnénk, akkor érdemes mindenképpen posztoljunk, hogy az ismerőseink lássák, hogyha esetleg kiskorúról posztolunk, akkor gondoljuk meg többször, hogyha nem vagyunk józanak, akkor tudatmódosított állapotban, akkor nagyon gondoljuk meg, hogy feltetszünk egy képet, feltetszünk egy videót. Habár az is egy szürke zóna, hogy a vállalatok a rekrutáció során, amikor gyakorlatilag az állásra jelentkező jelölteket próbálják pontozni, próbálják kiszűrni, és a jobbakat alkalmazni, akkor nagyon sok vállalat szokta ellenőrizni a közösségi média profilokat, még akkor is, hogyha ez ugyancsak a GDPR miatt ez a legtöbb esetben jogellenes, de ez sok esetben nem jelenik meg sehol a belső rendszereikben, hogy ők ezt végzik, hanem egyszerűen csak lehet, hogy tesznek egy csillagot a cégére, tesznek egy csillagot a név mellén, és előfordulhat az, hogy valakit azért nem vesznek fel, mert valamikor korábban, mondjuk azt 3 éve egy fesztiválról egy olyan képet posztolt, ahol látszik, hogy nincs a tettek tudatában, és ezek a történetek is rávilágítanak arra, hogy sokszor nem tudjuk a sorsát, hogy a mi adatunk, a mi képünk, a mi videónk az hova jut el, és esetleg milyen ránk nézve negatív döntésnek lesz az alapja.
Még egy gondolat erejéig maradjunk a magánszemélyeknél, ugyanis visszatérő kérdés, hogy ha beszélünk valamiről a telefonunk mellett, mondjuk arról, hogy szeretnék vásárolni egy új laptopot, vagy ahogy már a műsor folyamán elhangzott példával éjek, szeretnénk vásárolni, vagy kell vásárolni egy új futócipőt, akkor megjelennek azok a hirdetések, amelyek ezt a termékkategóriát célozzák, ajánlják nekünk. Miközben akár még a sütik ki is vannak kapcsolva, ki vannak válogatva a böngészőnkben az adott honlapon. Ez milyen kategóriába tartozik? Egyáltalán ez a GDPR asztala, vagy valami teljesen más kellene itt védje a felhasználókat?
Itt beszéltünk arról is, hogy a GDPR mellett ugye vannak fogyasztóvédelmi törvények, és ezek is alkalmazandók, esetenként valamikor a termékfelelősség kérdése is felmerül. Mindig a nagyon konkrét ügynek a részletei határozzák meg, hogy esetleg az adatvédelmi törvények mellett van-e más olyan előírás, amit figyelembe kell venni, vagy amely mentén esetleg panaszt lehet tenni, esetleg pert lehet indítani.
Térjünk rá akkor a hatóságok szerepére a GDPR kérdésben. A műsor előtt említett egy rendőrös példát bizonyos testkamerákkal.
Igen, a román adatvédelmi hatóság, ahogy telnek az évek, egyre aktívabb, viszont nagyon kevés olyan ügyet láttunk, amikor állami intézményeket rótt meg, esetleg bírságot szabott ki, és most már az utóbbi két évben látjuk azt, hogy az állami intézmények is a fókuszába kerültek, és itt ebben a konkrét példában, amit említettél, itt konkrétan arról volt szó, hogy a kolozsvári helyi rendőrség, illetve a bukaresti helyi rendőrségnek a alkalmazottai a különböző kiküldetések során, akár nyilvános térben úgynevezett ilyen bodycam-et, testkamerát használtak annak érdekében, hogy rögzítsék a történteket, és a fő problémája hatóságnak ezzel az volt, hogy igazából ezek a kamerák rögzítettek folyamatosan, akkor is, amikor például a rendőr ebédszünetét töltötte, egyrészt, másrészt az, hogy nem voltak meghatározó törlési határidők, ezek alapértelmezett esetben 30 napig tárolhatóak, hogyha ha csak nem egy bűncselekménynek a bizonyítékát tárolják. Ugyanakkor, amikor arról beszélünk, hogy a nyilvános térben történnek ezek, akkor nem lehet korlátok nélkül mindent csak azért filmezni, mert lehet, hogy a sok felvett anyag tárol egy potenciális bűncselekményre utaló nyomot. Úgyhogy mindezek a kontroll nélküli adatkezelések, ezek jogellenesek, és ezért szólította fel őket a hatóság, hogy ezeket a testkamerákat ilyen módon továbbá ne használják.
Az etikus hackerek mondják azt, hogy a GDPR 2018-as bevezetése óta számukra valamivel nehezebb, több időt igénylő folyamat az, hogy bejussanak bizonyos rendszerekbe. Illúziói senkinek ne legyenek, minden informatikai rendszert fel lehet törni, ahogy ez a mai műsor folyamán már elhangzott. De akkor a GDPR nem nehezíti meg a jó fiúk dolgát, nem képez a nyomozás tekintetében egy akadályt. Tisztázni szeretném, az etikus hacker az a hacker, aki a jó oldalon áll.
Igen, az etikus hackereknek ez a feladata, hogy feltárják az informatikai rendszerek sürlőkenységeit, és ezt ne kihasználják, ne visszajönnek vele, hanem erre felhívják a rendszert, működtető rendszert fejlesztő vállalatnak a figyelmét, és akkor ezt tudják javítani még mielőtt harmadik felek ezt kihasználják, ezeket a kiskapukat vagy hiányosságokat. A GDPR-ban van egy olyan alapelv, amit úgy hívunk, hogy adatbiztonság, és gyakorlatilag ugye ennek van több eleme, ilyen a bizalmasság, a confidentiality, ilyen az integritás, az integrity, és mivel gyakorlatilag adatbiztonság nélkül nem beszélhetünk adatvédelemről, az teljesen egyértelmű, hogy azon túl, hogy a jogászoknak, az adatvédelmi szakértőknek nagyon sok munkát adott a GDPR, az is egy közvetlen következménye, hogy az adatbiztonsági szakemberek, kiberbiztonsági szakemberek nélkül nem igazán tud megfelelni egy vállalat a GDPR-nak. És akkor ennek az volt az egyik eredménye, hogy 2023-ban az informatikai rendszerek biztonságosabbak, valószínűleg rendben vannak a biztonsági mentések, elég gyakran készülnek biztonsági mentések, nem ugyanott tárolják a live adatbázis, mint a biztonsági mentéseket, hogyha esetleg ugye egy valamilyen esemény folytán megsérülnek a szerverek, legyen ez tűzvész, árvész, földrengés, bármi hasonló, illetve ugye maga hozzáférési jogok jól vannak kezelve, és még folytatnám nagyon sokáig ugye azokat az intézkedéseket, amelyeket gyakorlatilag a ISO szabványok előírnak, információbiztonsági szabványok előírnak, és ennek az a következménye, hogy tényleg biztonságosabbak a rendszerek. Az, hogy megnehezíteni az etikus hackerek dolgát, talán olyan értelemben, hogy nehezebben találnak hibát, de ahogy látjuk a sajtóban, ahogy látjuk a szakoldalakon, még mindig rengeteg sérülékenységet lehet találni, már csak azért is, mert sokszor kiderül, hogy akár hardware szinten, akár szoftver szinten, említjük csak meg a WordPress példáját, ugye, amelyre nagyon sok webboldal alapozik, vagy bármilyen egyéb keretrendszernek a vele született hibáit, így is nevezhetjük, és évről kiderül, hogy ezekben a rendszerben vannak ilyen rejtett hibák, amikre egészen még nem derül fény, amíg esetleg egy belső ember, vagy etikus ember, etikus hacker nem fedezi fel ezt, vagy esetleg egy külső fél nem él vissza vele. És akkor ilyenkor ugye gyorsan dolgoznak, jönnek a patchek, jönnek az úgynevezett foltok a rendszerre, hogy ezeket a hibákat kijavítsák, és egyébként ez nem ritka, akár az operációs rendszerről beszélünk, akár olyan library-kről, olyan könyvtárokról, amelyeket a legtöbb fejlesztő használ, sokszor kiderülnek, hogy ezekben vannak hibák, és még mindig nagyon sok olyan hiba van, olyan hiányosság van, amelyet a harmadik felek, rossz indulatú felek kihasználhatnak. Az etikus hackereknek biztos, hogy mindig ez dolga, de kevésbé látom azt, hogy esetleg megnehezítette a GDPR az ő dolgokat.
Szintén az adatvédelemnél és a GDPR-nál maradva fontosnak tartanám, hogy beszéljünk a közösségi médiás oldalakról is. Hiszen ezek esetében több kiágást is szóba lehet hozni. Ott van a Cambridge Analytica, ami még a GDPR életbe lépése előtt volt, de itt van egy pár héttel korábbi példa, amikor is a TikTok kapott egy hatalmas büntetést azért, mert nem tartotta be a szabályozást. Mennyire védi akkor az általános felhasználókat a közösségi médiában a GDPR szabályozás, hiszen látjuk, hogy a nagy felületek követnek el kihágásokat, a nagy felületek üzemeltetői pontosabban.
Igen, azt is, hogyha átfordítanánk a kérdést egy autós példára, akkor azt is kérdezhetnénk, hogy mennyire véd minket a légzsák a gyors hajtás ellen, és ezzel csak azt érzékeltetni, hogy nyilván vannak jogszabályok, akár fogyasztóvédelmi, akár adatvédelmi, akár egyéb olyan jogszabályok, amelyek védik az állampolgár érdekeit, de teljesen egyértelmű az, hogy sokszor maga az állampolgárnak a tevékenysége, az, hogy milyen döntéseket hoz, mit tesz nyilvánossá magáról, hogyan viselkedik a különböző felületeken, ő azt lehet mondani, hogy saját magára jelent valamilyen szinten veszélyt, akár csak a gyorshajtókat, ugye a sokszor a légzsák nem tudja a következményektől megmenteni. És a Cambridge Analytica-s botrány az azért is egy nagyon jó példa, mert ahogy kérdezted a műsor elején, hogy rendben, de miért is van szükség adatvédelemre, beszéltünk arról, hogy ugye akár több pénzt fizethetünk egy termékért, azért, mert gyakorlatilag tudja rólunk a bizonyos weboldal értékesítő, hogy minket nagyon érdekez a termék, de hogyha nagyon nagyban nézzük, akkor akár a most recsegő, ropogó demokráciát is befolyásolhatja és szabotálhatja. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy például a Cambridge Analytica botrány kapcsán az történt, hogy egy bizonyos ilyen játék és kérdőívet, egy ilyen kérdőívet gyakorlatilag ajánlott fel a Facebook a felhasználóknak, ahol igazából a politikai hovatartozásukat, meglátásaikat, az, hogy hova szavaznak, milyen a párt preferenciájuk és hasonlókat mért fel, és akkor még lehetett közvetlenül a Facebookra fejleszteni ilyen kis játékokat, kérdőjüveket és hasonlókat. Nagyon sok ilyet láttunk, ugye például, hogy mi lenne az indián neved, hogy néznél ki, nem tudom, pityókaként és hasonló példákat lehetne mondani, hanem mindenki találkozott, és egy ilyen Facebookra fejlesztett kis app volt a Cambridge Analytica, és a Cambridge Analytica ezt arra használta, először ugye az amerikai választások során, hogy ezek a válaszok alapján, amit egy Facebook felhasználó adott, gyakorlatilag látták azt, hogy ő melyik irányba szavaz, ugye ott nagyjából két nagyobb politikai oldal van, és akkor azok, akik bizonytalanok voltak, gyakorlatilag meg tudták mondani nagyon pontosan, hogy nekik milyen tartalmakat kell megjeleníteni Facebookon vagy más felületeken ahhoz, hogy tudják az egyik vagy a másik oldal számára megnyerni az ő szavazatát. És ez azt jelenti, hogy nem csak hogy egyéni szinten, de közösségi szinten, és akár országos szinten is hatása lehet annak, hogyha személyes adatokkal tömegesen visszaélnek. Maga a TikTok példája, az ugye tudjuk azt, hogy kiskorak is használják, és a TikTok és nagyon sok más ilyen applikációnak az általános felhasználási szabályzata azt mondja, hogy 13 év felettiek használhatják. Az egyik probléma, ami nagyon gyakran felmerül ezeknek a platformoknál, hogy valójában nincs egy olyan életkor ellenőrzés, amit valóban kiszűri a 13 év alattiakat, és ez igaz a Facebookra, igaz a TikTokra, és még nagyon sok olyan oldalra. Miért? Mert ezeknek az oldalaknak abban rejlik a népszerűsége, hogy bárki tud regisztrálni rájuk, hogyha ezt a regisztrációs folyamatot megnehezítik azzal, hogy kell egy szülői hozzájárulás, rendben, de az hogy történjen, hogyan ellenőrizzük, hogy valóban annak a kiskorúnak az az illető személy, az anyukája, apukája vagy a gyámja, és bejönnek itt egyéb olyan nehézségek, amelyek tényleg egy komplexebb regisztrációs folyamatot igényelnek, és akkor inkább ezt megsporolva azt mondják ezek a nagy platformok, hogy akinek van egy e-mail címe, esetleg van egy telefonszáma, bárki regisztrálhat, és akkor van még egy felhasználónk, és ugye annál több reklámot tudunk értékesíteni. Azt tudjuk, hogy ezek a platformok alapvetően abból élnek, hogy személyre szabott reklámokat jelenítenek meg a felhasználóknak, és ugye ezeknek a reklámoknak a hirdetői gyakorlatilag fizetnek ezért a Facebooknak, TikToknak és így tovább. Ezen kívül pedig az is egy probléma, az a TikToknál is, ez tényleg egy nagyon nagy probléma, hogy az alapértelmezett beállításoknál kiskorúak 16 év alattiak esetében úgy volt az alapértelmezett beállítás, hogy gyakorlatilag az ők által posztolt videókat bárki láthatta, ugye, és ez elősegítette az online zaklatást, elősegítette a groomingot, amikor ugye idősebb személyek őket megkörnyékezik a közösségi platformon, és nagyon sok hasonló visszaélést, és teljesen természetes, hogyha a beépített adatvédelem és az alapértelmezett adatvédelem a privacy by design elvet követjük, akkor már úgy lehetne ezeket a felhasználó kategóriákat megtervezni és a konfigurálni a TikTokon, hogy amiket ők posztolnak, azokat csak az ők ismerőseik lássák. Másrészt ugye azt is kellene korlátozni, hogy ki írhat egy kiskorúnak, mert teljesen természetes, hogy egy olyan platformon, ahol gyakorlatilag most már több milliárd felhasználó van, nagyon-nagyon sok felhasználó van, akkor előbb-utóbb előfordul az, hogy valaki ezekkel a lehetőségekkel megpróbál visszajönni, kapcsolatba lépni a kiskorúval, és kihasználni azt a helyzetét, hogy ő nem ismeri fel a veszélyeket, nem biztos, hogy megfontolt, és így tovább. De arról is tudunk már, hogy akár a Facebookot, akár a TikTokot próbálták arra használni, hogy időseket behálózzanak, ugye ilyen úgynevezett unokázós csalásra, nagyon könnyű megkeresni a Facebookon, hogy például az illetőnek ki a fia, ki a lánya, hogy hívják, és akkor ugye egyszerű neki egy üzenetet, vagy felhívni egy Facebook kollal, hogy balesetet szenvedett, és akkor, hogyha ennyit vagy annyit fizet, akkor gyorsan meg tudják műteni, mert egy sürgős műtétre van szükség, és akkor nyilván az ember ilyenkor felfokozott érzelmi állapotban nyilván bármelyik fizetne, hogy a családtagját biztonságban és egészségben tudja. Úgyhogy alapvetően a közösségi médiában fokozottan nagy tudatosságra van szükség, azért, mert az, amit kirakni nyilvánosan, azt tényleg bárki láthatja, ott nem csak a barátaink vannak, hanem van nagyon sok más személy is, aki megpróbálja felhasználni mi az adatainkat, hogy visszaéljen. Például ugye azt is láttuk, hogy az utóbbi évben nagyon sok ilyen fake account készült, valakinek a fényképével, nevével készítenek egy fiókot az ő nevében, és megpróbálnak visszajönni, az elején még csak híres emberekkel, hogy pénzt csaljanak ki naiv emberektől, de aztán láttuk azt, hogy nagyon sok mindenkivel megtörtént ez, vagy az, hogy hetente látjuk azt, hogy ismerősünk kiposztolja, hogy az instafiókját feltörték, és hogyha ő ír, küld valamit, ugye vírust, vagy gyakorlatilag egy adathalász platformnak a linkjét, akkor ugye ne kattintsunk rá. Úgyhogy mi korábban főleg a vállalatokra céloztak ezek a támadók, ezek a rossz indulatú felek, most már gyakorlatilag mindenki célpont azért, mert ugye nagyon sokat finomodtak ezek a megoldások, a nagy LLM rendszerek, mint a ChatGPT-nek köszönhetően most már nagyon pontos, nagyon személyre szabott ugye adathalász e-mailt lehet generálni, nincsenek nyelvtani hibák a szövegben, már nem a nigériai herceg akarja ránk hagyni a vagyonát, hanem sokkal kifinomultabb csalások vannak, és most már azt is látjuk, hogy WhatsAppon is jönnek gyakorlatilag olyan linkek, mint hogyha például egy futárszolgálat küldte volna, hogy érkezik a csomagunk, és nézzük meg, mikor érkezik, és valójában a linkben csak egy betűt ér el mondjuk a közismert futárszolgálatnak a weboldalához képest, és ugye aki rákattint és megadja az adatait, esetleg ugye bankkártyadatokat, azzal fog szembesülni, hogy kevesebb pénz van a kártyáján. Úgyhogy maga a támadásoknak a száma is, a kifinomultsága és maga a módszereknek a száma is nagyban megnőtt, és ezért is érdemes odafigyelnünk arra, hogy mit csinálunk a közösségi médiában, hogy megvédjük magunkat ezektől a támadásoktól, visszaélésektől.
Adatvédelemről, GDPR szabályozásról beszélgettünk a mai digitális világban. Vendégem telefonos kapcsolat révén Székely Barnabás, adatvédelmi szakember, a Privacy Pro alapítója. És így a mai műsorunk végéhez közeledve beszélgessünk arról is, hogy sokan mondják, hogy napjainkban az új kőolaj, azaz adat, vagyis az információ már sokkal értékesebb mindennél. Ezért is kell védeni, ezért van szükség a GDPR-ra. De akár jogi megközelítésből. Mi van abban az esetben, ha az én mondjuk nyilvános Facebook oldalamra felteszek egy képet, amit bárki láthat? Egy dolog, hogy bárki megnézheti, de használhatja is. Teszem azt egy újságcikkhez, egy rádiós anyag honlapon történő illusztrációjához, vagy még sorolhatnám az ilyen-olyan tényezőket.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert amikor a GDPR alkalmazása elkezdődött 2018 május végén, akkor nagyon sok cég és marketing ügynökség szembesült azzal, hogy gyakorlatilag azok az adatok, amiket ők begyűjtöttek publikus adatbázisokból, például a pénzügyminisztérium adatbázisából, vagy megvettek különböző ilyen gyűjtő oldalaktól, például e-mail címek, vállalatoknak a vezetőinek, vagy alkalmazottanak az e-mail címen, az személyes adat, vonatkozik rá a GDPR, és valójában nem küldhetnek hírlevelet, nem küldhetnek ugye kereskedelmi tartalmat, és egyéb ilyen nem folytatnak termékértékesítést, nem hívhatják ezeket a telefonszámokat úgynevezett hideghívásokkal, vagy nem végezhetnek közleménykutatást, ugye olyan személyeket nem hívhatnak ilyen kérdésekkel, akik nem járultak hozzá. És gyakorlatilag nagyon sok ilyen ügy volt, ahol gyakorlatilag egyértelműen kimondták az adatvédelmi hatóságok, köztük a román is, hogy azért, mert nyilvános a pénzügyminisztérium adatbázisában például a vállalat ügyintézőjének a telefonszáma, e-mail címe, az nem azzal a céllal, nem azért lett oda kitéve, nem azért nyilvános, hogy arra ugye azt használják marketing célokra. És ugyanez igaz egy Facebook képre is, és már tudjuk azt, hogy előfordult, hogy egy dekoratív hölgynek a fényképét használták reklám céllal, vagy egy családi fotóval reklámoztak egy terméket, úgyhogy nem kértek engedélyt a család tagjaitól. Úgyhogy ez a veszély fennáll, és teljesen egyértelműen arra válasz, hogy azért, mert nyilvános, attól még használhatjuk-e magáncélra, használhatja egy másik entitás magáncélra, a válasz az egyértelműen, hogy nem használhatja. De sok esetben kicsit ezt meg is könnyítjük, ezt a visszaélőt, gondoljunk vissza arra az applikációra, amelyiket azért használtuk, mert lefényképeztük magunkat, és akkor az applikáció kigenerálta, hogy fogunk kinézni idősen, hogy néznénk ki babaként, hogy néznénk ki nőként, és így tovább. És akkor ez nagyon népszerű volt, nagyon sokan használták, és kiposztolták Facebookra, hogy ez a bizonyos applikáció milyen képeket generált ki róluk, és ez jó móka is volt, egész addig, amíg ki nem derült, hogy gyakorlatilag emögött egy orosz cég áll, és azt írta a felhasználási feltételekben, ami egyébként jogellenes, de ezt írta, hogy azokat a képeket, amiket mi készítünk, és itt nem a filterezett, nem a módosított képekre gondolok, hanem az eredeti képekre, ahol látszunk a magunk valójában, ezeket felhasználhatja bármilyen célra. És akkor arról még nem beszéltünk, hogy hányan használunk, és főleg kiskorúak olyan applikációkat, amelyek filtereket készítenek, amelyek ugye kutyába varázsolnak, nuszivá, és egyéb érdekes dolgokat tudnak kigenerálni a képeinkből. És sok esetben ezek az applikációk nem európai cégek applikációi, emiatt az adatokat nem is Európába tárolják, és ha bár a GDPR vonatkozik rájuk, amiatt már európai felhasználók is használhatják ezeket, letűzhetik ezeket, gyakorlatilag nagyon nehéz ezeket a cégeket utolérni, hogyha valamilyen visszaélés történik, hogyha nincs egy együttműködési megállapodás, vagy egy úgynevezett ilyen megfelelőségi határozat azzal az országgal, ahol ezeknek a cégeknek a székhelye van, akkor nagyon nehéz dolga van az európai hatóságoknak, hogy utána menjenek, és gyakorlatilag számon kérjék ezeket a cégeket.
Az adat az új kőolaj, ez a legértékesebb, és mindenki szeretné biztonságban tudni a személyes adatait, azért, hogy ne használhassák fel más célokra, esetlegesen ne használhassák fel ellene, ne keveredhessen bizonyos csalásokba. Legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. Barnabás, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a ma esti műsorba. Javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a témát, ahol az adatvédelem és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vennénk górcső alá.
Köszönöm szépen a meghívást, mindenképpen folytassuk. További szép estét kívánok.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Székely Barnabás adatvédelmi szakemberrel, a Privacy Pro vállalat alapítójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.